Drága mennyei atyám, én hálát adok neked, Uram Istenem, ezért a ma estéért, és köszönöm neked, hogy a te akaratodból vagyunk itt ezen a helyen, én ezt hiszem, Istenem. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy az elkövetkezendő órákban, egy-két napban te elkészítettél nekünk nagyszerű áldásokat. Én arra kérlek téged, hogy minden, ami történik, az forduljon úgy a javunkra, hogy azok által egyre jobban megismerjünk téged, és egyre közelebb kerüljünk hozzád. Arra kérlek téged, Uram, ez a ma esti alkalom is bármennyire is rendhagyó, és talán nem úgy jött össze, hogy mi szeretnénk, de kérünk téged, hogy a Szent Szellemednek a kenete, jelenléte jelen legyen ezen a ma estén, és nyisd meg számunkra az igét, Uram, hogy betekintést kapjunk a te tervedbe, és a te csodálatos lényedbe, és hogy megismerjünk téged a kijelentett igén keresztül. A Jézus nevében. Amen. Van egy, tehát az a téma, amiről én ma szeretnék beszélni, ez a misszió az Új Szövetségben, címet adhatnánk neki. És azért ezt a témát választottuk, hát hiszünk benne, hogy ez Isten vezetése is volt egyben, de azért is ezt a témát választottuk, mert tudjuk azt, hogy itt a gyülekezetben is, de úgy más helyen is Magyarországon, de azt hiszem, hogy más keresztényeknek az életében is felvetődött az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi igazából Istennek a tanúi lenni, hogyan tudunk hiteles tanúk lenni, illetve hogy milyen küldetése van egy kereszténynek, hogyan tudunk missziózni, ugye, ahogy ezt szokták mondani, és hogy hát miért van az, hogy nincsenek nagy világot megrengető evangelizációink, vagy ha vannak, akkor azok akkor pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nagyon nagy hatásfokkal bírnak látszatra, és akkor utána kiderül, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Szóval, hogy miért vannak ezek, és én nagyon sokat töprengtem, gondolkoztam ezeken a dolgokon, Isten igéjében is kutattam, és amit ma este szeretnék nektek elmondani, az azt gondolom, hogy inkább egyfajta megalapozó lesz arra, hogy aztán, vagy azért, hogy aztán a következő időkben tudjunk közösen erről a témáról gondolkodni. Én nem gondolom azt, hogy amit ma este el fogok nektek mondani, az aztán nagyon tökéletes lesz, és az egyértelmű válasz lesz sok kérdésre, sőt, lehet, hogy amit elmondok, az újabb kérdéseket fog generálni, ez általában így szokott lenni egyébként. Viszont azt mondom, hogy amit elmondok nektek ma este, az egy pici látás, egy szelet, egy látásból arra, azzal kapcsolatosan, amit én hát megtanultam az Úrtól, vagy tanulok az Úrtól ebben a témában. Nagyon sok igét felírtam magamnak, én hát nem tudom, hogy hogy lesz meg, de jó lenne átmenni ezeken az igéken, mert ez összefüggő, amiről szeretnék beszélni, ugyanakkor nem akarom az alkalmat szétnyújtani, úgyhogy szerintem én vázlatosan igyekszem nektek a lényeget elmondani. Nálad van az a papír, Bruno?
Igen.
Az első ige, amit megnézünk, az rögtön egy nagyon közismert ige, a Máté 28-hoz lapozzatok, hogyha van Bibliátok, és a Máté 28-ban 18-19-es 20-as vers, sőt aztán szerintem utána megnézhetjük a Márk 16-15-öt is rögtön, hogyha gondoljátok. Ezek nagyon közismert igék.
A Máté 28-18-ról így van, hogy így szól Isten igéje, és hozzájuk ment Jézus, szólt nekik mondva, nékem adatot minden akarod lényen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon e világ végezetéig.
Oké, és akkor a másik a Márk 16-15, ugye?
15. Igen, 16-15.
Márk 16-15.
16-15-ös. És ezt mondta neki, elmentél egy széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Na, hát itt rögtön látunk két igét, az egy és ugyanaz tulajdonképpen, és úgy kezdődik, hogy ugye nekünk el kéne mennünk. Ugye? Ezt gondolom nektek is feltűnt. És akkor most miért vagyunk itt? Hát miért nem mentünk el? Hát nem? És az a helyzet, hogy én azt szeretném nektek mondani ezzel kapcsolatosan, hogy amikor ezt az igét a tanítványok megkapták az Úrtól, ezt tudom, hogy furcsa lesz, amit mondok, de utána nézhettek a Bibliában, nem mentek el. Ők nagyon sokáig utána nem mentek sehova. Jeruzsálemben maradtak. Még egy érdekes dolgot mondok nektek, az Ószövetségben, amikor Isten az ígéret földjét nekiadta Izrael fiainak, akkor hát elég nagy határokat szabott meg az ígéret földjének, tehát egészen az Eufráteszig gyakorlatilag volt egy nagy terület, amit elfoglalhattak volna. Izrael fiai, ha megnézitek a Bibliából, a teljes területet, amit Isten adott nekik, soha nem foglalták el. Soha nem tudták elfoglalni. És akkor még egy dolgot mondok nektek, a tanítványok, az első tanítványok, amikor megkapták a parancsot az Úrtól, hogy menjenek el, hát egyrészt először sokáig nem mentek el, aztán, mikor végül is elindultak, és az evangélium eljutott különböző helyekre, nem jutott el az evangélium az egész világra, pedig ugye Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és az egész világon hirdessétek, nem jutott el az egész világra rögtön, hanem csak az ő általuk akkor ismert, amit akkor ismertek világot tulajdonképpen, ugye még azért sok területet nem fedeztek még fel akkor, tehát az úgy mondanám, hogy az akkor ismert világ, az akkor általuk ismert környező országokhoz, népekhez, azért ez is elég nagy terület volt, jutott csak el az evangélium. És utána még több évszázad telt el ahhoz, hogy aztán az evangélium eljusson még messzebbre, még messzebbre, még messzebbre. Tehát amit akarok nektek mondani, hogy ugyanúgy, ahogy az ószövetségi zsidóság nem tudta elfoglalni a teljes ígéret földjét, az egészet, ugyanúgy az újszövetségi, tehát az egyház, a kereszténység sem, kapaszkodjatok meg, nem tudta ezt a parancsolatot, hogy menjünk el szélesebb világra, betölteni mind a mai napig. Pedig eltelt a 2000 év, az evangéliumot már szinte nagyon sok, már alig van olyan hely talán, ahol nem hirdették, és hogyha megnézed, mégis a kereszténység az egy elenyésző kisebbséget képez a világban, az igazi kereszténység, egyébként ezt hadd tegyem így hozzá, és még mindig találsz jó néhány helyet, ahol biztos, hogy nem hallottak az evangéliumról, és még ezt tovább tudom boncolni, ahol hallottak az evangéliumról, még ott is tudod azt mondani, hogy jó, hallottak az evangéliumról, de nem biztos, hogy az igazi evangéliumot hallották. Tehát azért mondom ezt nektek, hogy ennek most, amit mondok, van egy üzenet értéke, az, hogy az Ószövetségben az Izrael népe nem tudta elfoglalni a teljes ígéret földjét, ez azt mutatja, hogy minden generációnak lett volna feladata. Minden generációnak az Ószövetségben az Izrael népéből lett volna megharcolni való harca. Úgy emlékeztek rá, hogy például a Bírák könyvében olvassuk, hogy a Józsué utáni generációról már azt olvassuk, hogy de ők már nem ismerték az Urat, és nem tanultak hadakozást. Ez azt jelenti, hogy nem volt hát a történeteket tudták, hogy foglalták el az ígéret földjét, hiszen a szüleik ezt elmesélték, ez benne van Mózes könyvében, hogy meséljétek el fiaitoknak, stb. Tehát ők ezt tudták, de nem volt erről nekik kijelentésük a Szent Szellemtől, nem volt egy élő Isten ismeretük már a következő generációnak, és ennek következtében nem is bocsátkoztak bele azokban a harcokban, amikbe bele kellett volna bocsátkozniuk, hanem hát megalkuttak, megbarátkoztak a környező népekkel. Igazából a kereszténységről szinte ugyanezt el lehet mondani. A másik, ami még egy fontos üzenet ennek, hogy ahogy az ígéret földje is lényegében szinte egy határtalan dolog, mert oké, hogy Eufrátesz van ott megjelölve határként az Ószövetségben, de gyakorlatilag azért, ha megnézitek, és ha megnézitek, hogy az ígéret földje az az Új Szövetségben mit jelent, akkor tudjuk azt, hogy hát ez igazából egy határtalan terület, mert az nem más, mint az Istennek a megismerése. Ugyanígy lehet látni, hogy a küldetés, a küldetés sem egy olyan dolog, hogy egy generáció már befejezte, és akkor a többi generációnak nincsen feladata. lehet látni, hogy minden generációnak, akiket Isten elhív, van feladatuk az egyházban, és van feladatuk a világban, és ezért tulajdonképpen a parancs, amit akkor a tanítványok megkaptak Jézustól, hogy menjenek el széles világra, az azért nem tudott teljes mértékben úgy beteljesedni, ahogy azt ugye betű szerint nekünk kéne értelmezni, mert az a parancs, az nem csak nekik szólt, hanem az a parancs minden generációnak szól. Minden generációnak. Nagyon sokszor előfordul az, nagyon nehéz lesz így beszélni egyébként, tehát úgy érzem, mintha vasútállomáson állnék, tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy kapunk egy igét Istentől az életünk folyamán, de rá kell jönnünk arra, hogy az ige nem csak nekünk szól, hanem a fiainknak, vagy illetve azoknak az embereknek, akiket majd Isten ránk fog bízni. És lehet, hogy mi megértünk valamit az igéből, kapunk valami kijelentést, eljutunk egy Isten ismeretre, de abból már nem biztos, hogy mindet mi, mindből mi fogunk profitálni, hanem lehet, hogy egy következő generáció, akik rajtunk keresztül fognak felnövekedni és megismerni az Urat. És ez azért fontos, mert szeretnék egy ilyen frusztrációt levenni magunkról, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásunk azért, mert itt vagyunk, és nem tudunk elmenni szélesebb világra, mert ugyanis ezt Isten tudja bennünk kimunkálni. Isten tudja bennünk elvégezni azt a folyamatot, ahogyan mi az ő tanúi tudunk lenni. Ugyanakkor szeretném gyorsan egy másik szélsőséget is kiküszöbölni. A másik szélsőség az, hogy vannak keresztények, akik azt mondják, hogy igazából nincs is itt feladatom semmi a Földön, csak az, hogy egyek-igyak élvezzem az életet, és majd a mennybe megyek. Na most ez két szélsőség, tehát ugye az egyik szélsőség az, hogy nekem tennem kell valami nagyot Istenért, és a másik szélsőség pedig az, hogy igazából nekem semmit nem kell tennem. Egyik sem igaz, mert valójában a helyzet az, hogy én Istenért nem tudok tenni semmilyen nagy dolgot, mert ha én próbálok emberi erőből tenni bármit is az Isten előtt, semmit nem ér. Ugyanakkor viszont Isten munkálkodik bennem, hogy ő tehessen rajtam keresztül ezen a világon, vagy az egyházban bármit, amit ő tenni szeretne. És ehhez nekem adnom kell magam. És itt látjuk ezt a két igét, amit felolvastunk. Ha ezt a két igét betű szerint kezdjük értelmezni, hogy nekünk itt most össze kell pakolni, és el kell mennünk valahová, akkor nem értettük meg a lényeget. Csak egy példát mondok nektek, a Lukács evangélium végén ugyanaz a Jézus, aki azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el széles világra, ugyanaz a Jézus azt mondta nekik, hogy ne menjetek sehova, hanem maradjatok Jeruzsálemben addig, amíg a Szent Szellem el nem jön rátok, ugye például az apostolok cselekedeteiben is ugyanezt olvassuk, maradjatok Jeruzsálemben addig, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Na most, az apostolok cselekedeteiben tudjuk, hogy pünköstkor eljött a Szent Szellem. És a tanítványok mozdultak? Nem mozdultak. Ott maradtak Jeruzsálemben, Péter hirdette az igét, és akik az igét hallották, akik Jeruzsálembe a környező nemzetekből zsidó emberek feljöttek Jeruzsálembe a pünkösd ünnepére, akik hallották az ige hirdetést és megtértek Péteren keresztül, azok mentek vissza a saját nemzetükhöz, a saját környezetükbe, a saját hazájukba, és hirdették azt az igét, amit Pétertől hallottak. És tulajdonképpen így valamilyen szinten beteljesedett, hogy elmenjetek, mert akik hallották, azok tényleg hazamentek és otthon elmondták, de mégis az is beteljesedett, hogy maradjatok Jeruzsálemben, mert Péter ott maradt, a tanítványok ott maradtak Jeruzsálemben, és vannak viták arról bibliakutatók szerint, hogy hány évig, de minden esetre több évig Jeruzsálemben a gyülekezet növekedett, anélkül, hogy a tanítványok bárhová is mentek volna Jeruzsálemből, még azt látjuk, hogy elmentek a környékre, például Szamáriából is hoztak fel betegeket, Júdeából is hoztak fel betegeket Jeruzsálembe, de igazából az első nagyobb elmenetel az nem önszántukból volt, hanem az egy üldözésnek a következtében történt, amikor szétszóródott a jeruzsálemi gyülekezet egy nagy üldözés következtében, és a szétszóratásnál olvassuk először azt, hogy mindenfelé elmentek emberek, például már akkor volt, akik elmentek a görögökhöz is, és akkor már, tehát akik az üldözés következtében szétszóródtak, azok, hát most ilyen ironikusan fogalmazok, annyira megijedtek, hogy úgy elmenekültek, hogy más helyeken hirdették az igét. Tehát gyakorlatilag az üldözés az még jobban növelte a kereszténységnek az erejét, mert maga az üldözés szórta szét, vagy magának az üldözés következtében szóródtak szét azok a magvak, igen magvak, amik aztán más nemzetekben is gyümölcsöt hoztak. Ez Istennek a munkája volt, és én azt gondolom, hogy nem azért nem mentek el a tanítványok, mert lusták voltak. Nem azért nem mentek el, mert Jeruzsálemben valami nagyszerű szállodában laktak, és ott olyan kiszolgálás volt, hogy nem volt kedvük elmenni, hanem azért nem mentek el, mert nem kaptak erre késztetést az Úrtól. És amikor jött az első üldözés, akkor az üldözésnek a következtében történt az, hogy bizonyos emberek, akik szétszóródtak, megértették azt, hogy ők most ugyan elmenekültek, de azokra a más helyekre, ahol nekik el kellett menekülniük, ott ajtók nyíltak, kapuk nyíltak, és ők ott akkor tudták hirdetni az igét. Ezt azért mondom el nektek, mert arról akarok ma beszélni, és ez a lényege, ezért mondtam el ezt nektek ideig, amit elmondtam, arról akarok beszélni lényegében, hogy azt, hogy mi Istennek a tanúi tudunk lenni, azt nem mi munkáljuk ki magunkba. Azt mi egyszerűen nem vagyunk képesek kimunkálni. Ezt Isten munkálja ki bennünk. A következő ige, az mit írtunk fel?
Apostolok cselekedetei
1:8, ez is egy nagyon közismert ige, és nézzétek meg, hogy itt is egy folyamatosságot fogunk látni.
1:8, hanem vesztek előtt, minek utána a Szentlélek eljöjjön rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig.
Látjátok, tehát itt is van egy folyamatosság. Először Jeruzsálemben voltak tanúk a saját környezetükben, az egy más dolog, hogy akik ott voltak, hallották, és utána hazamentek, vitték a úgymond a hírt, de Péterék maradtak Jeruzsálemben. Aztán ment tovább a dolog Júdeába, ugye? Jeruzsálem után Júdeába, tehát már kezdett a hatókörű kiszélesedni, ahogy növekedett a gyülekezet. Aztán tudjuk, hogy Szamariába is eljutott az ige, és Szamariába már az üldözés következtében jutott el az ige, mert Filip is, a Filip evangélista is a nyakába vette a lábait, amikor jött az üldözés, és eljutott Szamáriába, és ott az egész városnak hirdette az igét. És aztán, ahogy ez a kör kezdett kiszélesedni, úgy jutottak el a következő, a környező nemzetekbe, aztán egyre messzebb, ugye tudjuk, hogy Saul megtért, ugye ő belőle lett Pál apostol, Pált és Barnabást az Úr elhívta szolgálatra, és rajtuk keresztül már gyakorlatilag nagyon komoly munkát végzett Isten, ők aztán már nagyon sok nemzetben megfordultak, de vannak biblia kutatók, akik azt mondják, hogy Pálékon kívül mások is eljutottak már más nemzetekhez, csak arról nem tesz annyira nagy említést az ige, de van egy utalás, amiből rájöhetünk erre, hogy ez igaz lehet, mert maga Pál mondja, hogy nem akarom hirdetni az evangéliumot ott, ahol már mások hirdették. Tehát ugye azt mondja Pál, hogy ő nem akar, gyakorlatilag most én fordítom le ilyen hétköznapi nyelvre, hogy nem akar belekontárkodni másnak a munkájába. Tehát ha tényleg tudja, hogy Isten valakit elhívott egy területre, akkor Pál nem akar úgymond apostoli tekintéllyel arra a területre menni, hiszen tudja, hogy az már nem az ő szolgálati területe, hanem valaki másé, hanem oda akar menni, ahol még nem volt munka, ahol még nem hirdették az igét. Tehát ebből az utalásból kiderül, hogy Pálékon kívül azért mások is már elkezdtek járni különböző helyekre, úgy, ahogy a Szent Szellem késztette és indította őket. Azt mondják egyesek, hogy Tamás apostol elég korán eljutott Indiába, Tehát oda azért már eljutott az evangélium. Minden esetre látjátok, hogy egy folyamatosságot látunk, egy fokozatosságot látunk. És most fordítsuk ezt le a mi saját életünkre. A mi saját életünkben Isten ugyanezt munkálja. Először nekünk higgyétek el, hogy nem a széles világon kell Istennek a nagy hős katonáinak lennünk, hanem a saját környezetünkben. Azért, mert ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Nem véletlenül maga Jézus is mondta, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájába, pedig azt gondolom, hogy Jézus nagyon hiteles volt a saját környezetében, nem lehetett belekötni, és mégis ezen a területen ő sem tudott, hadd fogalmazzak így, teljes győzelmet aratni, illetve hát aratott ő győzelmet, mert hiteles tanú volt, csak az emberek a környezetében nem fogadták el, a saját városában, Názaretben nem fogadták el. De ez azt mutatja, hogy nekünk először a saját környezetünkben kell hiteles szolgáinak lenni Istennek. Isten hiteles szolgái először a saját környezetünkben tudunk lenni. A saját családunkban, a saját házasságunkban, a saját munkahelyeinken, akinek van, a saját életünkben, és higgyétek el, hogy ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. És erre majd még vissza fogok térni, hogy miért, de látjátok, hogy ahogy a környezetünkben tanúskodunk, Isten akarata szerint, tehát ez Isten munkája, ezt nem mi tudjuk csinálni, ez Isten munkája, kezd kiszélesedni a hatókörünk, és egyre szélesebb hatókörben tudunk Isten tanúi lenni. De ne kérdezzétek meg, hogy hogyan, mert erre én nem tudom a választ. Ezt mindenkinek az életében Isten munkája az ő akarata szerint. Minden embernek az életére van Istennek egy terve. És az életünk arról szól, hogy azáltal, ahogy Istent megismerjük, ahogy vele közösségben vagyunk, azáltal próbálunk abba a tervbe, amit Isten számunkra elkészített, egyre jobban beleilleszkedni. De ez nem egy perc alatt megy, hanem ez egy egész élet, mert nyilvánvaló, hogy Isten egy egész életre szóló tervet adott a mi életünkre nézve, és ebből mindig kijelent egy pici szeletet. Például most az, hogy mi itt vagyunk, és itt egymás között vagyunk, és erről gondolkodunk, a misszióról, az új szövetségi misszióról, a tanúságról, hogy mit jelent hiteles tanúnak lenni. Ez egy része, egy pici szelete Isten tervének, de nem ez Isten terve, ez csak egy szelete. A következő szeletét majd valamikor megint máskor fogjuk átélni, megtapasztalni, és így megy előre az életünk, és gyakorlatilag akkor, amikor majd az életünknek a vége felé fogunk tartani, amikor már az elköltözésünknek az ideje már majd be fog következni, akkor fogjuk majd látni azt, hogy mennyit tudtunk elvégezni abból, amit Isten ránk bízott a Földön. És hogyha mi Isten akaratát keressük, ha mi az Urat akarjuk megismerni, egy jó hírt mondok neked, akármennyi botlás, csetlés, botlás lesz a te életedbe, vagy az enyémbe, de mindaddig, amíg megvan bennünk az az őszinte vágy, hogy Isten tervébe bele akarunk illeszkedni, addig Isten munkálkodni fog az életünkbe, és be fogjuk tölteni Istennek a tervét az életünk végére. Én ezt hiszem. Ezt azért merem hinni, mert ezt nem a mi erőnkből fogjuk megtenni, hanem ezt Isten fogja elvégezni bennünk. És ez egy jó hír, mert Isten nem az eleséseinkre, nem a botlásainkra néz, hanem arra néz, hogy mi ő benne bízunk-e, hogy ő rá függesztjük-e a mi tekintetünket. Mert hogyha ő rá függesztjük a tekintetünket, akkor addig megvan az esélye arra, hogy mindvégig be tudjuk futni azt a pályát az életünkben, amit Isten elkészített a számunkra. Most nézzünk meg egy következő igét,
ez a 1 János 1:3.
Így van, levele,
első fejezet, harmadik verse így szól. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
Várjál, olvastál a második verset is, mert ott azt én jól írtam szerintem. 2-3-as vers.
Rendben. És az élet megjelen, és láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus.
Jó, akkor nem jól írtam fel, mert az első vers az úgy kezdődik, hogy amit láttunk, hallottunk.
Az első vers, igen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igényét.
Ez az. Na most, és itt akarom elkezdeni, hogy a folyamatot Isten úgy munkálja ki bennünk, hogy először elkezdünk vele közösségben lenni. Ebben a közösségben kezdünk látni, hallani, a kezeinkkel illetni, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy amikor még Jézus itt volt a Földön, akkor a tanítványok megfoghatták, átölelhették, stb. Ma ugyanez a lehetőség megvan a számunkra, sőt sokkal jobb lehetőségünk van. Mert hogyha te belemélyedsz az Isten igéjébe, közösségben vagy az Úrral, akkor a te belső embered, a szív elrejtett embered, az újjászületett belső embered képes az Úrral találkozni, átölelni az Urat, megfogni, látni, hallani, tapintani, vagyis miről akarok beszélni? Az Istennel való megtapasztalás, amit az Istennel való közösségednek a során szerzel. És itt jön be a nagy kérdés, hogy mi az, amit mi tudunk hirdetni az embereknek, amitől hiteles tanúk tudunk lenni. Csak azt, amit Isten bennünk elvégzett. Csak azt tudod hirdetni az embereknek, amit Isten benned elvégzett. Nézd meg! Szóval nagyon sok igehirdetést lehet hallani, és lehet érezni, hogy sok igehirdető olyan dologról beszél, amit Isten benne nem végzett el. Csak azt tud erővel kimenni a szánkon keresztül, ami már itt van benne a belső lényünkbe. És amilyen erővel munkálkodik bennünk Isten igéje, olyan erővel az csak olyan erővel tud kifelé hatni a környezetünkre. Ezért csak azt tudjuk hirdetni az embereknek, amit láttunk, hallottunk, amit kezeinkkel illettünk, amit szemléltünk, csak ezt tudjuk hirdetni, tehát amit megtapasztaltunk az Úrral, és csak olyan módon tudjuk az embereket belevonni az Istennel való közösségbe, amilyen szinten mi is közösségben vagyunk az Úrral. Mert itt ugye János azt mondja, hogy ezeket hirdetjük, hogy közösségünk legyen egymással, és ugye, hogy nektek is közösségetek legyen az Atyával és a Fiúval. De ahhoz, hogy a környezetünk számára meglegyen az a lehetőség, hogy az általunk hirdetett igény keresztül ők közösségbe kerüljenek Istennel, ahhoz bizony olyan dolgot kell nekik hirdetnünk, amit mi megtapasztaltunk Istennel. Amit Isten bennünk elvégzett. És ez a válasz a kérdésre, hogy hogyan kezdi kimunkálni azt, hogy mi, ugye arról beszéltünk, hogy a tanúságtételünk az folyamatos, fokozatos. Nem egyszerre fogunk kimenni az egész világba, mint ahogy ez az első tanítványok, az első keresztényeknek az életében sem így volt, hanem ez egy folyamatosság, egy fokozatosság. És ugye azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan indul el ez a folyamat az életünkben. És itt a válasz, ez a folyamat az életünkben úgy indul el, hogy közösségbe kerülünk Istennel, ebben a közösségben mi elkezdjük őt megismerni, ebben a közösségben ővele megtapasztalásaink lesznek, és ezeket a megtapasztalásokat, amiket ő elvégez bennünk, csak ezeket tudjuk valódi isteni erővel, a Szent Szellem erejével továbbadni a környezetünk számára, illetve azok számára, akik felé Isten elküld minket. Most nézzünk meg egy következő igét, ez a...
Bocsánat, azt mondja, a 2
Korintus 3.18. 2 Korintus 3.18-hoz lapozzunk, igyekszem sietni, jó? És igyekszem mindenről csak egy vázlatot mondani.
Jó.
És aztán nektek kell majd elmélkednetek otthon ezekről, mikor olvassátok az igét.
2 Korintus 3.14. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől.
Na, nézzétek, tehát ugye azt mondtuk a Jánosban, ugye, hogy amit láttunk, hallottunk, tapintottunk, ugye ez, hogy fogalmaztam meg röviden? Az Istennel való közösség, ugye? Ezt mondtam. A 2 Korintus 3.18-ban ugyanerről van szó. Közösségben vagy az Úrral, szemléled az Urat, és a szemlélés során megtapasztalásokat szerzel az Úrral, és a szemlélés során, ahogy szemléled őt az igében, az imádságban, tehát a vele való közösségben, elváltozol. Egyik dicsőségről a másik dicsőségre. Változunk folyamatosan. Na most, ahogy szemléljük az Urat, tehát amilyen mértékben mi képesek vagyunk magunkat odaadni Istennek arra, hogy őt szemléljük a vele való közösségben, olyan mértékben tudjuk neki megengedni azt, hogy munkálkodhasson a belső világunkba. Például csak ha megnézitek, az, ugye az efézusiakhoz írt levélben is arról beszél ugye az Úr, hogy ő munkálkodik, ugye, hogyan, vagy hogy azt is mondja, hogy mindent megad nekünk, hogyan a bennünk munkálkodó erő szerint azon felül, ahogy kérnék. De itt most hadd helyezzem arra a hangsúlyt, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint. És a bennünk munkálkodó erő, ugye ez nyilvánvalóan az maga Isten, és Isten akar bennünk munkálkodni, emlékeztek, hogy a most vasárnap szó volt az Isten királyságának a növekedéséről, hogy hogyan akar növekedni bennünk Isten királysága, és emlékeztek rá, hogy elmondtuk azt, hogy a királyság az helyet követel magának, tehát az mindenképpen növekedni akar. Jézus nem fogja megkérdezni, hogy növekedhetek-e benne, egy nyilvánvaló, hogy ő egy nagyon kedves hát most nem jó kifejezés az, hogy személy, mert Isten több, mint személy, tehát inkább úgy mondom, hogy nyilvánvaló, hogy ő nagyon kedves és nagyon csodálatos, de ő és az ő királysága az helyet, ha már bennünk van, akkor helyet követel magának bennünk, és ki akar belőlünk minden olyan dolgot szorítani, ami ellentétes ezzel a királysággal. És ezért például, hogy amilyen mértékben nem engedjük Istent munkálkodni bennünk, olyan mértékben ez feszültségeket is eredményezhet a mi belső életünkbe, belső világunkba, ugyanis a királyságnak folyamatosan növekedni akar bennünk, mivel viszont nem nagyon akarunk engedni, úgymond saját magunkból, hogy nem akarjuk engedni, hogy végre kiszoruljunk, úgymond, vagy a régi természetünk kiszoruljon, és nyilvánvaló, hogy ez a csata, mert elindul egy csata, a királyság természete, az Isten királysága természete és a mi természetünk között. Ha durván akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatom, hogy Isten királysága és a sátán között elindul bennünk egy óriási küzdelem, és ez elképesztő nagy feszültséggel jár, mert Isten nem elnéző a sátánnal szemben, Isten királysága mindenképpen növekedni akar, és mindenképpen bármilyen áron Isten királysága ki akarja szorítani a sátánnak az uralmát. De a jó hír az, hogyha viszont mi engedjük ezt, hogy a királyság növekedjen, sőt, akarjuk ezt, hogy a királyság növekedjen, akkor a bennünk munkálkodó erő szerint, amilyen mértékben engedjük, hogy munkálkodjon bennünk Isten, ő még azon felül is kész cselekedni a mi életünkben. És az első, legfontosabb, amit akarunk, hogy Isten cselekedjen bennünk, az nem az, hogy adjon nekünk egy jó házat, hát az is nagyon jó dolog, én is szeretnék egyet, vagy nem az, hogy adjon nekünk egy jó autót, vagy egy repülőgépet, vagy mit tudom én mit, ezek nagyon jó dolgok, de nem ez az első legfontosabb dolog, hanem az, hogy elváltozzunk, és olyanná váljunk, mint Jézus, hogy a természetünk, az egész személyiségünk, az egész lényünk, a lelki világunk, a belső világunk, az elváltozzon Krisztusnak az ábrázatára. Ez az elsődleges, legfontosabb dolog, amit Isten akar cselekedni a mi életünkben. És ezt azért mondom, mert ez a mi tanúság tételünkkel is összefügg, mert amikor mi tanúskodni akarunk az Úrról, akkor igazából valójában nem nekünk kell megnyilvánulnunk azokban a helyzetekben, hanem Krisztusnak kell megnyilvánulnia rajtunk keresztül. És minél több van belőlünk Krisztusból, Minél többet tudott Isten bennünk, a lelkünkben Krisztusból kimunkálni, annál több tud belőlünk átmenni a környezetünkre Krisztusból. Nézzünk meg egy következő igét, ez a...
Meg a következő az a Lukács 6.47-48.
Így van, Lukács 6.47-48-hoz lapozzatok.
Valaki én hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő mesterhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetette fundamentumát. Mikor aztán az árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült.
És akkor olvassuk fel még a 49-est is, az rögtön utána jön.
Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.
Na, nézzétek, figyeljetek, itt még mindig az Istennel való közösségről beszélek, és nem véletlenül erről, mert ez az alapja mindennek. Nagyon érdekes, hogy igét hallgatni, vagy igét olvasni, vagy egyáltalán az igével foglalkozni kétféleképpen is lehet. A 47-es verszakban azt mondja Jézus, hogy aki hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet. És a 49-es versben nem olvassuk ezt, hogy aki hozzám jön, hanem csak azt, hogy aki hallgatja. Ugye? Ez feltűnt nektek?
Nem.
Pedig nézzétek meg, ott van, 47-esben aki hozzám jön, és a 49-esben ez nem szerepel, hogy aki hozzám jön. Ugye? Ezt jól látom?
Így van.
Ez két ember közötti különbséget mutat meg.
Tehát lehet úgy is hallgatni az igéhirdetés, vagy nem az Úr Jézus.
Hogy így van. Tehát kétféle ember van. Az egyik ember leül az Isten igéjéhez, például most hallgatja ezt, amit mondok, és hisz benne, hogy ez most nem én vagyok, hanem Isten valamit esetleg mond rajtam keresztül, de lehet ez bárki más is. És az az ember az ő szívében Jézushoz megy. Tehát ő Jézus miatt van itt. És ő róla azt mondja az ige, hogy ez az ember nagyon érdekes, hogy a mennyei dolgokig úgy jut el, hogy mélyre ás. Érdekes, hogy nem úgymond fölfele kezd menni, hanem lefele. Tehát mélyre ás az igében, azért, hogy az alap, amire elkezd építeni, az biztos legyen. A másik ember hallgatja az igét, de a szívében nem megy Jézushoz, tehát a szíve az nincs Jézus felé irányítva, és ő rá azt mondja az ige, hogy a földön építkezik. Nagyon érdekes, hogy nem mélyreás, tehát nem mélyreás, hanem a földön építkezik. Ugye ha mélyreásol, akkor magába a földbe építkezel bele, és tudjuk, hogy a bibliai tipológiában a föld nagyon sok mindent jelent. Az embert is jelenti a föld, a világot is jelenti a föld, az ember szívét is jelenti a föld, és Krisztust is jelenti a föld. Sőt, ha mélyreásol, és ugye ott mondja az ige, hogy mélyreás és kősziklára építkezik, akkor ott ráadásul a kőszikla is Krisztust jelenti. Tehát magyarul az az ember, aki Jézus úgy fordul az igéhez, hogy ő a szívében Jézus felé akar menni, ő Krisztusban kezd építkezni. És az az ember, aki csak hallgatja az igét, de nincs közössége Istennel, ő a földön építkezik. És most hadd mondjak nektek egy dolgot, amin sokat gondolkoztam, hogy merhetek-e erről beszélni, vagy sem, de én úgy érzem, hogy lehet erről beszélni. Ez kétfajta evangelizációt is jelent. Mert az egyik evangelizáció, az egyik fajta evangelizáció, az nincsen alárendelve teljesítménykényszernek. Hanem ő azt mondja, hogy én Uram, közösségbe akarok lenni veled, imádkozom azokért az emberekért, akiket te rám helyeztél, oda akarok fordulni azok felé, az emberek felé, akik felé te elhívsz, és nem vagyok teljesítménykényszer alatt, hanem benned akarok mélyreásni és felépíteni az életemet, és ezzel együtt, illetve ennek következtében Bárhová kész vagyok elmenni, ahova te küldesz. Bárhová. De ez nem teljesítmény kényszerből fakad, hanem az Isten megismeréséből. Ez különbség. Van egy másik fajta evangelizáció, és ilyet nagyon-nagyon sokat látunk a kereszténységben. Ez viszont alá van vetve, ugye az előzőre azt mondtuk, hogy nincs alávetve a teljesítménykényszernek, ez a másik fajta viszont alá van rendelve a teljesítménykényszernek, és azért van alárendelve, mert a Földön építkezik, mert a Földön akar valami nagyot létrehozni. Valami nagy missziós szervezetet, valami nagy mega gyülekezetet. Én nem vagyok ellene a mega gyülekezeteknek, mert ha azok jók és jól működnek, akkor megvan azoknak is a maga sajátossága, Istentől való vonzó ereje, ez megvan, nincs ezzel semmi gond, csak azért ne titkoljuk el, hogy látjuk azt, hogy a mai mega gyülekezetek jelentős többségében is már csak szórakoztatás történik. Tehát az a fajta evangelizáció, vagy evangelizálási módszer, ami a Földön építkezik, az csak valami nagyot akar létrehozni. És ott nagyon-nagyon döntő szerepe van nagyon sok mindennek. Például a számoknak. Hány ember tért meg, mikor én evangelizáltam? És egy másik kérdés, és merjünk erről beszélni, mert ez is szóba szokott kerülni az ilyen nagy szabású dolgoknál, az az anyagi dolgok, a támogatás, ami összejött, vagy nem jött össze, általában össze kell jönni ahhoz, hogy a monumentális dolgainkat tudjuk tovább folytatni. Ez a Földön való építkezés, és mind a kettőre eljön a vihar. Mind a kettőre eljön a vihar. Az Istentől való, most hadd mondjam így módszernek, ez nem jó kifejezés egyébként, inkább úgy mondom, hogy annak a fajta evangelizálásnak, ami Istennek van alávetve, ami Isten akaratából indul ki, jön a vihar, és nem tudja megrázni. Látjátok, példát is tudunk erre, a tanítványokra jött az üldözés, és nem hogy megrázta volna őket az üldözés, hanem az üldözés következtében még jobban növekedett a kereszténység, mint amilyen az üldözés előtti állapotban volt. Ilyen az, amikor az Istennek a munkájára rájön a vihar, még jobb lesz utána, mint amilyen előtte volt. De, hogyha a másik fajtára, ami a Földön építkezik, rájön a vihar, akkor megrázza, és összedől az egész, és rögtön kiderül, hogy az egész mögött csak statisztikák vannak, szerveződések vannak, és különféle emberi tevékenységek vannak. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani, és direkt nem mai példát mondok, hanem nagyon-nagyon régi példát. Jézus azt mondta a farizeusoknak, a zsidó embereknek, hogy megkerülitek az egész földet csak azért, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és hétszertek gonoszabbá teszitek magatoknál. Ezt úgy értjük meg ezt az igét, hogy mit jelent, hogy igazából azt mondják biblia kutatók, akik ezzel foglalkoznak, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak arra nézve, hogy akkor is voltak már missziós szervezetek, Izrael földjén, és zsidó emberek, lehet, hogy akkor nem így hívták, de minden esetre zsidó emberek mentek missziózni, és mentek, és hirdették az igét, és elmentek különböző országokba, és ugyanúgy támogatták őket azok a szerveződések, akik ezeket az embereket kiküldték, és eljutottak, igyekeztek elmenni messzi helyekre. És Jézus erre gondolt, amikor ezt mondta nekik, hogy figyeljetek ide, szervezitek a nagy dolgokat, és igazából nem sokra mentek velük. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen dolgok nem lehetnek Istentől. Nem azt jelenti, hogy Isten nem állhat meg ilyen, nagyon sok misszionáriusról tudunk, akiket valóban Isten küldött ki. Én csak arról akarok most nektek beszélni, hogy bármit is akarunk, hogy Istennek a tanúi legyünk, ne a Földön építkezzünk, mert akkor a munkánk, mert ez mindenképpen meg lesz rázva a munkánk, de ha a Földön építkezünk, akkor a munkánk összedől. Ha Krisztusban építkezünk, akkor nem hogy összedől a munkánk, hanem a vihar után még értékesebb lesz, mint amilyen előtte volt, mert általában úgy szokott lenni, hogy minden ilyen megrázásnál Isten azt csinálja, hogy engedi, hogy az értéktelen az kirázódjon az értékesből, és az megmarad az értékes, és az értékes mindig csak még értékesebb lesz. Nézzünk meg még egy igét, és próbálok nagyon-nagyon sietni. az pedig a...
akkor 49, azt külön
azt mondtuk,
a,
igen.
Márk 3.13.
Na nézzünk még egy igét. Márk 3, 10, ott nem ugyan 13, 14, 15?
De ugyan.
Márk 3, 13, 14, 15-höz lapozzunk. És most már nagyon-nagyon sietni fogok, megígérem. Hogy? Ja, hogy nem unjátok?
Nem, jó. Azért, hogy a gyerekek időben érjenek, azt megértem, de hogy mi nem unjuk egyáltalán.
Jó, mert én már unom magam néha, de... jó, tehát Márk 3...
Márk 3, 3
13, 14, 15. Van, amikor tényleg nagyon unom magam, ezt már tök komolyan mondom.
Azután felment a helyre, és magához szólított, akiket akart, és hozzámentett. És választott 12-t, hogy vele legyenek, és kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördögöket kiűzni.
Jó, itt még mindig ugyanarról beszélek egyébként, csak hogy ne érezzétek azt, hogy egy kiragadott igét mondok, ezért azt csináltam, hogy ugyanazt mutatom meg most nektek, különféle igékből, különböző vető, tehát különböző szemszögből mutatom meg ugyanezt a dolgot. Itt látjátok, megint az Istennel való közösségről van szó. Szóval látjátok, hogy ez az alapja. Jézus fölmegy a hegyre, és felhívja, vagy kiválasztja a tanítványokat azért, hogy vele legyenek. Látjátok? Tehát az Istennel való közösség. Az összes igéből eddig erről beszéltem, csak különböző szemszögből mutatom meg most nektek. Azért, mert szeretném, hogy elhiggyétek, hogy amiről beszélek, az tényleg a Bibliában benne van, és nem csak egy igében van benne, hanem nagyon-nagyon sok igében benne van. Tehát látjátok? Fenn a hegyen, egyébként ennek is van egy szimbolikus üzenete, hogy fel kell mennünk a hegyre.
Nem a földön.
Nem a földön, így van, hogy nem a földön, de jó. Hanem fenn a hegyen, az Isten jelenlétében, a vele való közösségben. És ott van Jézus, és Jézus felhívja magához, tehát nézzétek, nem mi megyünk önként és dalolva, hanem Jézus hív minket magához. És mindannyian, akik itt ülünk, és akik megtértünk, hát legalábbis én el tudom neked mondani, hogy én nem a saját akaratomból tértem meg. Tehát ez nem úgy volt az én megtérésem, hogy egész életemben arról álmodoztam, hogy bárcsak mikor térhetek meg. Nem, egész életemben azon gondolkoztam, hogy Isten nincsen, és ha van, akkor hogy lehetne őt minél messzebb elkerülni. Én az én álmaim erről szóltak, meg arról, hogy szeressenek a lányok, meg mit tudom én legyek a leg, még gyerekkoromban még miniszterelnök is akartam lenni, és akkor képzeletemben megalapítottam egy világot, és annak én voltam a nagy vezetője, és természetesen ebbe Isten abszolút nem tért bele, és azon kívül azt mondtam, hogy nincs is Isten, mert vakon születtem, és akkor hogy lehet Isten? Szóval ezzel azt akarom nektek mondani, hogy nekem még az utolsó gondolatomban se volt benne az, hogy én valaha meg akarok térni. De Isten valahogyan mégis belehívott engem a vele való közösségbe. És én azt hiszem, hogy a legtöbben, akik itt vagytok, ugyanezt el tudjátok mondani. Hogy naponta, amikor reggel fölkeltetek, akkor nem úgy kezdtétek, hogy na, ó, bárcsak most már tényleg megtérhetnék, és milyen szent lehetnék. Én azt hiszem, hogy a legtöbben elmondhatjuk, hogy ez az utolsó gondolatunkba se volt benne. Ha volt is bennünk istenkeresés, mert azért istenkeresés az volt bennünk, de azt nem mi indítottuk el, hanem azt, mert minden istenkeresést Isten indít el az emberbe. Nehogy azt hitt, hogy az istenkeresés az magától indul el. Még ezt a folyamatot is maga Isten indítja el az emberbe, hogy mi őt keressük. Még ezt is ő kezdeményezi bennünk. Ez a döbbenetes. És nézd meg, hát te is el tudod mondani a saját életedről, hogy az Isten keresést azt nem te indítottad el, hogy na most már végre jó ember akarsz lenni, és akkor most már, hanem egyszerűen Isten tényleg megkeresett, megtalált téged, és nem tudtál, és aztán végén már nem is akartál tőle elmenekülni. És behívott téged a vele való közösségbe, hogy vele legyél. Nem azért, hogy figyelj, nem azért, hogy megtérítsd az egész világot, hanem hogy vele legyél. Hogy vele legyél. Mert Isten ezt akarja, hogy vele legyél. Hogy szeresd őt. Döbbenetes, hogy erre vágyik Isten. Hogy szeresd őt. Ez Istennek a vágya, hogy őt szeresd. Ez az ő legnagyobb vágya, hogy őt szeresd. Nem az, hogy megtérítsd az egész világot, hanem hogy őt szeresd. És aztán ő neki van egy terve, amiben ahogy őt szereted, be egyre jobban bele fogsz illeszkedni. De először vele kell lenned. És ahogy vele vagy, úgy kapsz felhatalmazást arra, mint ahogy itt a tanítványok is, ja Istenem, felhatalmazást kaptak arra, hogy kimenjenek, prédikáljanak és imádkozzanak a betegekért, kiűzzék a démonokat, de ez a felhatalmazás, ez abból született, hogy ők Jézussal voltak. És az apostolok cselekedetei 4-ben, Bruno, 4-ben, lapozzunk az apostolok cselekedetei 4.13, egy nagyon érdekes igét mutatok nektek.
Amikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságokat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak, meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak.
Látjátok, mit ismertek fel róluk? Hogy vele voltak. Ez többenetes, hogy felismerték róluk azt, hogy Jézussal voltak. Felismerték róluk azt, hogy Jézussal voltak. Ez volt a tanúságtételüknek a legnagyobb bizonyítéka és a legnagyobb hitelessége. Hogy felismerték róluk, hogy Jézussal voltak. Nézzünk meg egy következő igét, ez a...
A következő az János 15.4.5.
Így van, most már mindjárt végezni fogunk. János 15.4.5.
Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremthet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtől én marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtől, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhet.
Na, itt is megint miről van szó? Ugyanarról, amiről az előző igékben. Az Istennel való közösségről. És itt nem csak arról van szó, hogy vele vagyunk, hanem rajta vagyunk, illetve benne vagyunk, mert ő a szőlőtő. És itt arról van szó, hogy mi úgy tudunk csak gyümölcsöt teremni, hogyha ő belőle részesülünk folyamatosan. Mint ahogy a szőlővessző is csak úgy tud gyümölcsöt hozni, hogyha a szőlőtőn rajta van, és részesül abból a táplálékból, ami átfolyik, ugye, ami átjön a vesszőbe. Jól mondom? És ugyanez van a mi életünkben is, hogy akkor tudunk gyümölcsöt hozni, hogyha részesülünk abból, ami Krisztusból átfolyik a mi életünkbe. És Krisztusból a mi életünkbe Krisztus fog átfolyni. Tehát Krisztusnak kell átfolyni Krisztusból, úgymond, tehát ő önmagát, mert ő mindig önmagát közli velünk. Ő mindig önmagából ad nekünk, és önmagát adja nekünk. Ő a mi táplálékunk gyakorlatilag. És ez, ahogy átfolyik a mi életünkbe, ez eredményezi a gyümölcsözést. Minden olyan dolog, amit ő gyümölcsnek mond, amit Isten gyümölcsnek mond, nem az, amit mi gyümölcsnek tartunk, hanem amit Isten gyümölcsnek tart, az ő vele való közösségből eredményeződik a mi életünkben. A vele való közösségből eredményeződik a mi életünkben. És ugye itt azt mondja, hogy nála nélkül semmit nem tudunk tenni. Ez két dolgot is jelent. Egy, minden, amit nála nélkül akarunk tenni, az egyenlő a semmivel. Itt az összes, beleértem ebbe az összes olyan emberi pótcselekvés tevékenységet, amit nem Isten indított el az életünkben. Kettő, hogy nála nélkül nem tudunk olyan valódi munkát elvégezni, ami tényleg a menny szempontjából, Isten szempontjából értékes és maradandó, és valóban hatással van az életük, a mi életünkre is, és másoknak az életére is. Két ige van még, amit nem kell felolvasni, hanem csak szeretnék rá kitérni. A Márk, és akkor most már tényleg csak egy 2-3 perc, a Márk evangéliumnak a végén olvassuk, és ugye ez egy nagy kérdés, ami emberekbe felszokott vetődni, hogy hogy van az, hogy az igébe benne van, hogy hát akik hisznek, azokat ezek a jelek követik, démonokat űznek, nyelveken szólnak, betegeket gyógyítanak, és akkor ebből levonjuk azt a következtetést, hogy hát akkor mindenkinek nyelveken kell szólni, mindenkinek démonokat kell űzni, minden nap, nem minden időben ezt kell csinálnunk. És az igében választ találunk, az igében választ találunk erre a kérdésre, hogy ez hogy van. A zsidókhoz írt levél második fejezetében ezt az egy igét olvassuk fel, jó Bruno, ezt az egyet mégis, ez az utolsó ige, ugye? Zsidó 2.
Hát utána még egy Korintus 3.
Igen, azt majd mondom fejből, mert azt úgy is tudom fejből. Tehát zsidókhoz írt levél második fejezet, és 4-es vers, és ezt írtunk
igen,
fel.
4-es.
Zsidókhoz 2-4.
2-4. Velük együtt bizonságot tévén arról az Isten jelekkel, meg csodákkal és sokféle erőkkel, és a Szentléleknek közlésével az ő akarata szerint.
Tehát figyeljétek! Hirdették az igét, ugye a Márk evangélium végén is olvassuk, hogy igen, hirdették az igét, és nagy jelek követték az igét, és akkor ugye az ember ezt betű szerint értelmezi, akkor azt mondja, na, hát akkor tényleg ezek tényleg minden nap nyelveken szóltak, minden percben démon tűztek, tehát minden az összes igét betöltötték. Holott a Zsidó 2.4-ben azt olvassuk, hogy igen, nagy jelek, nagy csodák kísérték az igét, a Szentlélek közlései, de hogyan? Az Úr akarata szerint. Tehát magyarul nem az működött, nem úgy működött, ahogy a mai karizmatikusok ezt csinálják, hókusz-pókusz csiribusz, hanem hirdették az igét, és maga Isten volt az, aki az ő saját bölcsessége, saját belátása, saját akarata szerint hol arra indította a tanítványokat, hogy nyelveken imádkozzanak, hol arra, hogy démonokat üzzenek, hol arra, hogy betegekért imádkozzanak, stb. Stb. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az, hogy egy ige, hogy az a hirdetett ige mellett milyen bizonságot fog tenni Isten, azt nem mi fogjuk eldönteni, hanem Isten. Ezért, amikor a Márk 16-ot olvasod, és olvasod, hogy hát itt nyelveken kéne szólni, meg démonokat is kéne űzni, meg mit tudom én, mit kéne csinálni, akkor ez ne frusztráljon téged, hogy te ezekből akár egyiket se csinálod, vagy csak egyet csinálsz, vagy csak a betegekért imádkozod időnként. Ez ne keserítsen el téged, mert az, hogy ebből mi működik a te életedben, azt a zsidókhoz írt levél második fejezete, 4-es verse alapján láthatod és láthatjuk, hogy igen, megerősíti az Úr az igét a Szentléleknek a különféle közléseivel, karizmákkal így is mondhatjuk esetleg, de hogyan? Az ő akarata szerint. Tehát az, hogy mi fog működni az életünkben, milyen ajándékok a Szentléleknek, milyen kegyelmi ajándékai fognak működni a szolgálatunkon keresztül, az nem a mi akaratunk és döntésünk határozza meg, hanem Isten akarata határozza meg, ő úgy közli velünk a Szent Lelket olyan formában, amilyen formában ő akarja. Ha akarja, nyelveken fogunk imádkozni, ha akarja, nem fogunk nyelveken imádkozni. Ha akarja, imádkozunk a betegekért. Ha akarja, nem imádkozunk a betegekért. Azt mondod, mondjak erre példát, Jézusnál is volt ilyen, a Betesda fürdőnél, ugye? Csak egy beteget gyógyított, pedig rengeteg beteg volt ott. Más helyen azt olvassuk, mindenkit meggyógyított, aki hozzájött. Megint más helyen a Lukásban azt olvassuk, hogy jöttek hozzá, hogy meggyógyuljanak, de ő félrevonult, és elment imádkozni. Nagyon furcsa, nem, hogy velük foglalkozott volna, ez benne van az igében, Lukásban ott van benne. Vagy a Márkban, de tudom, hogy valamelyik evangéliumban ez tényleg ott van, ez nekem is feltűnt a napokban. Jöttek hozzá, hogy meggyógyuljanak, de ő félre vonult és elment imádkozni. Ez döbbenetes. Ott, abban a helyzetben, abban az állapotban egyetlen egy beteg nem részesült gyógyulásba. Az nem jelenti azt, hogy ugyanazok a betegek később nem gyógyulhattak meg, esetleg nem találkozhattak újra Jézussal. Ez nem jelenti azt, de abban a helyzetben, abban az állapotban ez nem volt Isten akarata. Ezt bármennyire is nem szeretjük hallani, de vannak helyzetek, amikor valami nem Isten akarata, amiről mi azt gondoljuk, hogy az már pedig biztos, hogy az Isten akarata. Ott az volt az Isten akarata, hogy Jézusnak közösséget kellett gyakorolnia imádságban az Atyával. Lehet, hogy pont azért, hogy utána azok a betegek tényleg újra hozzá mehessenek és meggyógyulhassanak. És zárásképpen szeretnék két dolgot mondani nektek. Az egyik, hogy én most elmondtam nektek egy folyamatot, de ez a folyamat, én tudom, hogy felvetődik az a kérdés, hogy na jó, de akkor honnan fogjuk tudni, hogy a folyamatban hol tartunk meg? Honnan fogjuk tudni azt, hogy mikor mit csinálhatunk, és hova mehetünk meg, stb. Erre nem lehet olyan választ adni. Tehát ez, amiről én most beszéltem nektek, ezek szellemi dolgok. Ez a szellemi életről, az Istennel való közösségről szól. Ugyanúgy, ahogy egy házasságról se tudod elmondani, hogy de honnan tudom azt, hogy jó ez a házasság? Honnan fogom tudni, hogy mikortól lesz jó a házasság? Lehet, hogy látsz egy házaspárt, és pillanat felvételt látsz, hogy most nagyon nagy feszültségben vannak, és jól összevesztek, és akkor levonod a következtetés, hogy na hát ezek aztán nagyon szerethetik egymást, és közben lehet, hogy sülve-főve együtt vannak, és nem bírnának ki egy percet egymás nélkül, csak ilyen temperamentumuk van, hogy 2-3 perc lehet az életükben időnként, amikor feszült pillanatok vannak, utána átbeszélik, és tovább mennek. És lehet, hogy látsz egy másik házasságot, puszi-puszi, áldja meg az Úr, látszatra a nagy külső békesség, és közben, ha belenézel rá, a mélyére nézel, akkor látod, hogy mind a két emberben forrnak az indulatok, a békétlenség, meg az egyéb dolgok, csak éppen, hát ugye, mivel mind a ketten gyülekezeti tagok vagyunk, esetleg még a szolgálunk is a gyülekezetben, hát nem divat, ugye, nem, tehát felveszünk egy ilyen keresztény köntöst, egy ilyen képmutató viselkedést, ahelyett, hogy végre természetesek lennénk. Szóval biztos értitek, hogy mit akarok mondani. És ugyanez a helyzet az Istennel való kapcsolatban is. Lehet, hogy valaki csetlik-botlik a szellemi életben, és azt ránézel, és azt mondod, de ilyen felületes embert még az életben nem láttam, ez mindig elesik valami bűnbe. És mégis lehet, hogy az élete nagyon dicsőségesen fog véget érni, mert Isten, mert ez az ember szereti az Istent, és az Úr is szereti őt, és az Úr el fogja benne végezni az ő maga munkáját, és ez az ember be fogja tölteni Isten akarat. Tehát lehet, hogy látsz egy másik ember, láthatóan nagyon sikeres a keresztény életben, mindent jól csinál, és mégis az Isten szempontjából egy romhalmaz az egész élete. Egy lelkipásztor mondta a múltkor nekem, hogy sajnos azt mondja, vannak olyan emberek, azt mondja, a 30-40 éves szolgálati tapasztalat után tudom mondani, azt mondja, vannak olyan emberek, akikről csak két dolgot lehet elmondani, hogy születtek, meg meghaltak. És a kettő közötti póttevékenységek az zajongás, meg nyüzsgés volt, de a mennybe az nem jutott el. Tehát a mennybe abból nem láttak, és nem hallottak semmit. Azt mondja Isten igéje az 1 Korintus 3:6-7-ben, Pál mondja, hogy én plántáltam, Apollós öntözte. Tehát azt mondja, mind a ketten végeztünk munkát. De a növekedést az Isten adja. És ezzel Pál kimondja, hogy mi végezhetünk úgy is munkát, hogy lehet, hogy most még az Isten nem fogja a növekedést adni. Vagy nem úgy fogja adni a növekedést, mint ahogy mi gondoljuk. Értitek? És ezért nem lehet, emberi módon nem lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy de hát mikor fogom már végre megtudni, hogy mikor mehetek, hova, mit csinál. Ezt nem lehet erre válaszolni, mert az Istennel való közösség az nem egy ilyen sablon, nem egy öntőforma, hogy beleöntesz valamit, és akkor tudod, hogy elkészült a ház. Hát, hogy elkészült a te házad, az csak Isten fogja tudni. Hogy hol tartasz a keresztény életedben, az Istennek a megismerésében, hogy hol tartasz, ezt csak Isten tudja. Én se tudhatom rólad, hogy te hol tartasz, te se tudhatod rólam, láthatunk bizonyos pillanat felvételeket egymásról. Értitek? De valójában az Isten ismer csak bennünket. Valójában az Úr ismer bennünket. És az, hogy te hol tartasz, és mikor mit csinálsz, ezt a kérdést soha ne a gyülekezet vezetőjének tedd fel, hanem Istennek. Mert Istennek először egy egyéni, tehát az egyénnel van Istennek mindig terve, és az egyénekből, az egyéni tervekből, tehát ahogy Isten egyénekben dolgozik, úgy áll össze a közösség is. Tehát mert nyilvánvaló, hogy egy gyülekezetre nézve is Istennek van terve, de hát azt nem tudja a gyülekezet betölteni azt a tervet, hogyha magukban a gyülekezeti tagokban egyen-egyenként nem tud végigmenni az Istennek a terve. Értitek? És ez egy nagyon fontos kulcskérdés, mert hogyha ti azt szeretnétek, hogy a gyülekezetünk, hadd mondjam így, mert hiába én nem vagyok itt, meg hiába én nem tartozom ehhez a gyülekezethez, de én mégis, a szívem az itt, egy jelentős része itt is itt van, szóval hadd mondjam így, hogy a gyülekezetünk, vagy az egyházunk, és akkor itt a Krisztus testére gondolok, az egész testre, ahhoz, hogy növekedjen, hogy növekedni tudjon, azt értsétek meg, azt nem lehet számon kérni, sem vezetőkön, senkin. Azt tudod ki, hogy ki lehet számon kérni? Először saját magamon. Saját magamon, hogy az én életemben növekszik-e az a mustármag. Emlékeztek, amiről vasárnap beszéltem, hogy a mustármagból fává nő, és ez bennem történik, bennem fog fává nőni, az égig növekedni a királyság. Ez az égig, ez azt jelenti, hogy határtalan lehet a növekedése bennem Isten királyságának, és az, hogy milyen minőségű lesz a gyülekezet, egy Isten tiszteletnek a légköre, hogy mi jön el, milyen lesz a felhozatala egy Isten tisztelet légkörének. Ott lesz a Szent Szellemnek a jelenléte, a gyülekezetnek a szellemi élete, fejlődik-e, növekedik-e, aztán növekedik-e létszámban. Azt nem egymáson kell számon kérnünk, hanem saját magunkon. Mindig az első kérdés magam felé és Isten felé föl kell tenni, hogy én hol tartok most Istenem. Mik azok a területek, ahol nekem változnom kell, amiben nekem növekednem kell. És akkor gondolj bele, hogy mindenki a gyülekezetből megteszi azt a pici kis részét, azt a pici kis részt, hogy mint élő kő beépül, növekszik Krisztusban. Ez összeadódik, mert ez összeadódik. Ebből az összeadódásnak az lesz az eredménye, hogy egy csodálatos természetfeletti atmoszféra, légkör megjelenik a gyülekezetbe, mert mindenki azt hozza el a gyülekezetbe, amit otthon gyűjt. Hát ha az Úrból gyűjtünk otthon, az ő jelenlétében élünk otthon, akkor ezt hozzuk el magunkba. Ez elhoz a gyülekezetbe egy jó légkört. Ekkor meg tudnak nyilvánulni például a kegyelmi ajándékok, és mindenki tud szolgálni a gyülekezetbe azzal, amit Istentől kapott. Ekkor a gyülekezet tud növekedni minőségben, és ahogy minőségben növekszik a gyülekezet, megtörténhet, hogy mennyiségben is növekszik. De ez most egy folyamat, egy folyamatábra, amit én felvázoltam, de ezt Isten határozza meg, hogy ebből mikor mi történhet, vagy nem történhet meg. Ezért mondja Pál, hogy sem az, aki plántál, vagy ültet, igen, sem az, aki plántál, sem az, aki öntöz, az semmi. Hanem egyedül az Isten, aki a növekedést adja. És ha nem adja Isten a növekedést? Jeremiásnak az élete nem erről szólt. Tehát kívülről ránézel az életre, egy nagy halom kudarc volt. Nem fogadták el a szolgálatát. Nem fogadták el a személyét. Ezékiel. Ezékiel tudta nagyon jól, hogy úgyse fog megtérni senki, akinek ő hirdetni fogja az igét. Ézsajásnak mit mondott az Úr? Menj el, azt mondd meg nekik, hogy látván ne lássanak, halván ne halljanak. Ő is tudta nagyon jól, hogy itt aztán nem sok megtérés lesz. Látszatra nem volt növekedés. Látszatra. És te most mit olvasol? Ézsajást olvasod, Jeremiást olvasod, Ezékielt olvasod. Azt akarom ezzel mondani, hogy ezt meg kell érteni, hogy a munkánknak a gyümölcse, az eredményének a megjelenése, az nem a mi elgondolásaink szerint lesz. Ez nem marketing. Ez nem marketing, hogy beleteszel 10-et és 20 kijön belőle. És hogy tudod előre, hogyha az 5 reklám plakátot megcsinálsz, akkor 15 ezer ember el fog jönni. Tehát Isten királysága nem ilyen marketing, hanem ott teszed azt a dolgot, amit Isten kér tőle, és a többiért már nem tudod vállalni a felelősséget. A többiért Isten tudja vállalni a felelősséget. És még egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, most már ez tényleg zárásként, de úgy érzem, hogy szeretném nektek elmondani, ezt mindenképpen el akarom nektek mondani, akkor is, ha reggel megyünk aludni, de ezt elmondom. Van egy ember, nem akarom nevén nevezni, egy nagyon híres karizmatikus mozgalomból, egy nagyon híres személyiség. Rendkívül jól futott az illető, nagyon erőteljes szolgálata volt, több millió embernek hirdette az evangéliumot, és látszott az egész emberen, hogy élt, halt a szolgálatért. Szóval neki ez volt a mindene, hogy fellépni, prédikálni, elmenni, még Indiába is elment, egy millió ember előtt prédikál, szóval micsoda monumentális dolgok, ugye én is, meg azt hiszem, a legtöbben vágyunk ilyenekre, szóval ezt ne csináljunk titkot ebből, hát ki az az ostoba, aki azt mondja, hogy nem szeretne egy millió ember előtt prédikálni, hát én is szeretnék, ezt elmondom, de egyszer csak erről az emberről megjelent egy hír, hogy elvált a feleségétől. És ez az ember, és megkérdezték ezt az embert, hogy miért nem fette fel ezt az egyházba, és miért nem kért segítséget a többi vezetőtársától. És azt mondta, hogy azért, mert attól félt, hogy akkor, ha kiderül, hogy milyen bajban van a házassága, a szolgálata csődbe fog menni. Látod? Már fontosabb volt neki a nagy külső szolgálata, a küldetése, mint az, hogy felépítsen egy csodálatos házasságot, csodálatos gyerekekkel. És ott volt egy ember, aki úgy volt elkönyvelve, hogy óriási nagy karizmatikus egyéniség, és kiderült, hogy egy romhalmaz a házassága. És most egy barátom hívta fel a figyelmemet, az egyik héten volt a 700-as klubban az ATV-n. Ez az ember újra megjelent, és hát újra kibékültek a feleségével, újra összeházasodtak. Egyébként az élet történetüket, ha valaki ismeri, szóval teljesen az Úrtól kapták meg egymást 30 évvel ezelőtt. Ez egyértelműen látszott. De igen, én nem láttam a képet, de a felesége ennek az nagy igehirdetőnek nagyon rosszul nézett ki. Antidepresszáns gyógyszereken élt már. Amíg a férje prédikált millió embereknek, addig ő otthon antidepresszáns gyógyszereket szedett. Aztán közben elolvasott egy okkult könyvet, és belement egy démon, amit ki kellett űzni belőle. A gyerekeik úgy nőttek fel, hogy abból nem volt köszönet. És ahogy néztem ezt a riportot, egyszerűen felvetődött a kérdés bennem, hogy ez megéri? Ez megéri? Ez így megéri? És akkor emlékszem, ez nagyon benne maradt ez a jelenet, hogy és akkor mondta ez az ige hirdető, hogy igen, kibékültünk, de most már újra együtt fogunk szolgálni. És akkor, ahogy ezt néztem, mondtam, hogy aha, ez az, ez a baj. Mert bárcsak azt mondta volna, hogy amit 30 évig elmulasztottam, azt akarom most megtenni. Szeretni akarom a feleségemet, együtt akarok vele felébredni az ágyban, romantikázni akarok vele, sétálni akarok vele, imádkozni akarok vele, át akarom vele beszélni, hogy hol rontottuk el a dolgokat. Bárcsak ez lett, de nem ezt mondta, hanem azt, hogy újra együtt fogunk szolgálni. És akkor ez ment át, ez ember nem tudott meghalni ennek a dolognak. És higgyétek el nekem, ezt komolyan mondom nektek, amit most mondok, meg fogsz botránkozni, de teljesen egyezik a Szentírással, amit most mondok. Istennek sokkal fontosabb az, hogy én a házastársammal szellemi, lelki és testi kapcsolatban, kötelékben is legyek. Istennek ez fontosabb, mint az, hogy elérjem az egész világot. És ez bármennyire is hiszed vagy sem, ezt rengeteg igéből be tudnám neked bizonyítani, csak akkor reggelig tényleg itt lennénk. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, egy nagyszerű házasság, csodálatos gyerekek, akik aztán majd meg fognak a végén térni, mert azt mondják, hogy apa, anya jó példát mutatott nekem. Ugye, hogy a Bruno felhozta példának a saját esetét, hogy ugye neki van három gyermeke, és mondta Bruno, hogy mind a három gyermek az ő hite szerint, és mi hitünk szerint is meg fognak térni, mert ez így van, mert én is hiszem, meg fognak térni. Találnak három hívő társat maguknak, ez már három hívő család. Ha mindenki csak ennyit próbálna tenni, olyan brutális módon terjedne a kereszténység, hogy nem lehetne leállítani. Mindenféle nagy szerveződés, pótcselekvés, mega, giga, biga, mit tudom én, milyen nagy kampányok nélkül. Olyan módon terjedne a kereszténység, hogy egyszerűen nem lehetne leállítani. Mert családról családra menne a kereszténység. Családról családra menne a hit, az újjászületés, a Szentléleknek a kitöltetése. Generációról generációra adódna át. Ez teljesen bibliai, amit mondok. Ez teljesen bibliai. Nem mi szüljük újjá gyerekeinket, nem erről beszélek. Én csak arról beszélek, hogy mi a mi felelősségünk ebben. Figyeljetek, olyan brutális módon terjedne a kereszténység, ezt nagyon komolyan mondom. Hát nem lehetne megállítani bennünket. Egyszerűen nem lehetne leállítani minket. Csak gondolj bele, csak családok, csak helyreállt házasságok. Ebben a mai gonosz, mocskos világban micsoda nagy világító fákja tud lenni egy helyreállított házasság. Hát pont a feleségemmel beszélgettünk a múltkor, hogy hát csak akiket a városban ismerünk magunk körül, már szinte majdnem mindenki elvált már. A környezetünkből, akiket ismerünk. Hívőket ismerünk, akik elváltak. És látjuk azt, hogy nagyon-nagyon mennyire én is 21 éves hívő élet után kezd úgy kopogni az agyamon végre az, hogy nem ez a cél. Nem ez a cél, hogy itt mit tudom én mi legyek. Nem. Sokkal jobb dolog, hogy szeressem a feleségemet. Hogy szeressem a gyerekeimet, hogy szeressem a családomat. És elhatároztam, hoztam egy döntést, soha nem fogom nem akarom letenni a családomat, soha. A magam részét, amit tudok, ha néha ostobán is meg botladozva, ahogy egy barátom mondta, hogy minden reggel azt mondja, fölkelek, és imádba, rögtön imádba csődöt, bejelentem a csődöt, azt mondja. Bejelentem, hogy Uram, csőd vagyok, én nem vagyok képes semmire. Gyere, és te mutasd meg, hogy hogyan éljek értelmes módon a feleségemmel, a gyerekeimmel. Elhoztam egy döntést, hogy én ugyanezt fogom tenni. Minden reggel fölkelek, csődöt jelentek be egyből. Egyből közlöm Istennel, hogy nem tudom ezt a magam erejéből megcsinálni. Gyere és segíts nekem. És ha még azon felül prédikálhatok, azon felül megoszthatom az igei látásomat, akkor ez egy megtiszteltetés. Nézzétek, én nem vagyok olyan, mint Pál apostol, aki azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az igét. Hát igen, jaj nekünk, hogyha nem tesszük azt, amit Isten kér tőlünk. Például Isten azt kéri tőlem, hogy szeressem a feleségemet, és nem szeretem, akkor jaj nekem. Ez ugyanolyan, mint a jaj nekem az, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Értitek? Mert ez az evangéliumnak a része, hogy szeretem a feleségemet, szeretem a családomat. Minden ebből indul ki. A misszió és minden, amire te vágysz, amit te szeretnél, az mind ebből indul ki. A nagyon-nagyon tragikusan végződő, nagyon sok misszionáriusnak a sorsa, akik nem Isten akaratából, igen, voltak Isten akaratából halt meg az ő hitéjén misszionáriusként, ennek csodálatos gyümölcsei lettek. De én számtalan esetet tudok nektek mondani, például olyat is, mikor még pünkösdi lelkipásztor voltam, és ma idejöttek misszionáriusok Magyarországra, és látszott rajtuk, hogy nem értik a lényeget. Idejöttek, és nagyon tragikus volt, akinek nagyon tragikusan végződött az élete, pedig még nem is a dzsungelben volt, hanem itt Magyarországon, jó körülmények között, és nagyon tragikusan végződött az élete, mert nem Isten akaratából volt itt. És ugyanígy, tehát nagyon vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, hogy tudok, most egy házas pár van előttem, akiket ismertem, egy nagyon csodálatos fiatal házas pár volt, szerintem nekik azt kellett volna betölteni, ami az igében van, hogy ha egy férfi megnősül, akkor ne a harcba menjen rögtön, hanem itt egy évet töltsön a feleségével, ez azt gondolom, hogy nekik is föl kellett volna építeniük a házasságukat, egymást szeretni tiszta erőből, tiszta szívből, ahogy ezt Isten megadta nekik. Ehelyett nagy tervekkel bele rohantak a mit tudom én, nagy missziós munkába, nagyon tragikusan végződött az életük. Autóban esett meg minden egyéb dolog. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi az Isten akarata velünk, jó? Ez, amit el akartam mondani. Hajtsuk meg a fejünket, és